Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagybodó Tibor. A tartalomból. Az Alduna mentén Zsigmond király uralkodása idején épült ki az a végvárrendszer, amely csaknem 100 éven keresztül védte az ország déli határát. Arról azonban, hogy valójában melyek voltak ezek a várak, és közülük melyek épültek Zsigmond király uralkodása idején, sajnos már eléggé homályos ismereteink vannak. Mai műsorunkban ezt a fájtlat igyekszünk megszüntetni. Témánk az aldunai végvárrendszer Zsigmond király korában.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm a szerkesztő urat is, és köszönöm a meghívást, remélem ma is érdekes dolgokról fogunk beszélni.
Keresztes úr, a Várak Erdélyben első perceiben tartsunk egy rövid emlékeztetőt, foglaljuk össze a múltkori beszélgetésünket.
A múltkori beszélgetésünk a német lovagrend barcasági várairól szólt. A keresztes háború korának egyik legnagyobb lovagrendje, a német lovagrend, az Ordo Teutonicus Sancte Maria in Jerusalem volt, amely 1212-ben kapott birtokokat a dél-erdélyi területeken. A templomosokhoz és a johannitákhoz hasonlóan ez a lovagrend is rangot kívánt kivívni magának, és ezt a lehetőséget II. András magyar király használta ki, aki, mint említettem, 1211-ben Dél-Erdélybe telepítette le őket a kunok betörése ellen a barcaságba. 1211 és 1222 között ők 5 várat építettek, erre engedélyt is kaptak, de ők favárakra kaptak engedélyt és kővárat építettek. Ennek megfelelően aztán problémák alakultak ki a király és a lovagrend között. 1223-ban a pápa kivette a rendet az erdélyi püspök fennhatósága alól, és ennek következtében ez a lovagrend nagymestere a birtokolt területet át akarta játszani III. Honorius pápának, és így akarta függetleníteni magát a magyar államtól, és ennek következtében aztán András király elkergette a lovagrendet erről a területről, 1225 tavaszán fegyverrel támadott rájuk, és kikergette őket az országból. Röviden beszámoltam erről az 5 várról, amit megépítettek ez alatt a rövid idő alatt, amíg itt voltak, tehát beszéltem Földvárról, Marienburgról, amely a központi váruk volt, az Olt partján van Brassótól északra, aztán beszéltem Feketehalomváráról, Hőtövényről és Királykőváráról is, meg az egyik legfontosabb várukról, amit Keresztvágynak, Kreuzburgnak neveztek, és ezeknek az építményeknek a maradványairól is beszéltünk. Részletesen beszámoltam a Földvár feltárásáról és Földvárnak a felújításáról, amelyik az egyik legfontosabb építménye volt és központi építménye a lovagrendnek. Többször helyreállították az építményt, ezt a várat, mert többször támadás érte, ugye a kunok is támadták délről Erdély területét, például 1421-ben Zsigmond király parancsot adott, hogy a várat építsék újra, Vitéz Mihály 1600-ban megtámadta és felégette az építményt, majd Báthori Gábor erdélyi fejedelem 1611-ben támadott az építményre, a vár alatti síkságon verte meg a lázadókat, és ölték meg Weiss Mihályt, aki a brassói főbíró volt. 1838-ban és 1977-ben a földrengés következtében a vár falai nagyon megrongálódtak, leomlottak részben, és 1990-es években kezdődött el a kutatás. A kutatásnak az eredményeképpen aztán az épületet kezdték, a várat kezdték felújítani, és 2013-2017 között a vár területén feltártak minden régészeti leletet, és ezután elkezdődött az építménynek a felújítása és a teljes restaurálása, és ezt 2018. augusztusában forgalomba helyezték, tehát átadták a turizmusnak, és nagyon szépen helyreállították a várat és környékét, tehát látogatható. Ezekről meséltem a múlt alkalommal, és elmondtam még a Királykő várának is a történetét. Ezt Törcsvári Hágónak a Havasfalföldi oldalára építették meg ezt a váracskát. Az okiratokban a 15. század elején jelenik meg, ahol Königsteinnak vagy pedig Lapis Regisnek nevezték, ugyancsak Zsigmond király idejében használták az építményt, amely egy előretolt erődítmény volt Havasalföld területén, vámszolgálatot és a bejárati utakat ellenőrizte. Lényegében az volt a feladata, hogy az ellenségnek a hadmozdulatait és az érkeztét jelezze. Ez ilyen előretolt helyőrség volt, később ezt átadták a szászoknak, de miután már a 16. században elveszítette a jelentőségét, annak következtében, hogy török uralom arán került Havasalföld és Erdélynek egy része is, akkor már tovább nem használták. Tehát nagyjából ennyi volt, amit múlt alkalommal elmeséltünk, és most szeretném folytatni ugyancsak a német lovagrendnek az építkezéseivel.
Igen, egy héttel ezelőtt tehát már beszéltünk a német lovagrend barcasági várairól, azonban érdekel az is, hogy ezek mikor és hol jelentek meg újra.
A német lovagrend továbbra is működött Európa területén, itt különböző helyszíneken jelentek meg. A német lovagrend a középkor egyik legjelentősebb egyházi lovagrendje volt. Két időszakban játszott fontos szerepet Magyarország történetében, inkább a határvédelemben szerepeltek. Először II. András király telepítette be őket a barcaságba, hogy itt határvédelemmel foglalkozzanak, itt a nomád támadások ellen védjék a határokat. Másodszor pedig Zsigmond magyar és cseh király német-római császár hívta be a lovagokat, ekkor már a Baltikumban kiépített központukból jelentkeztek. Ezúttal pedig a Balkán felől a magyar határra támadó oszmán-török hatalommal szemben kellett volna az ország déli védelmét biztosítani, és ekkor a birtokukba adták a határvédelem egyik fontos részét, és pedig a Duna menti területeket. Itt számos erődítményt építettek, erődítményt vettek át, és ezeket próbálták hadászati szempontból kiépíteni. Hogy jelentkezett, és miért volt itt nagyon fontos. Mert ugye a Duna vonaláról beszélünk, és a földrajzi adottságok és a természeti környezet mindig kulcsszerepet játszott a katonai tervezésben és a hadtudományban, és egy földrajzi terület egyszerre jelenthetett határokat, vagy éppen lehetőséget arra, hogy az emberi tevékenység különböző formáit gátolja, vagy segítse. A Duna folyó pedig egy ilyen kitűnő példa erre, mert hát ha figyelembe vesszük azt, hogy a Duna az Európa egyik legnagyobb vízfolyása, nyugat-kelet irányban szelik át a kontinenset, és a középső keleti rész legnagyobb folyója. Így határvonalat képez észak és dél között, és a délről történő katonai vagy pedig érkező támadásokat gátolja. Nagyon fontos szerepe lett a Dunának akkor, amikor az oszmán birodalom megközelítette ezt a természetes határvonalat, és ez annak következtében történt, hogy fokozatosan elfoglalta a török birodalom a bizánci birodalmat, és a különféle kisebb balkáni állomacskákat is, és így a 14.-15. század fordulóján a Magyar Királyság ezzel a feltörekvő birodalommal találta magát szemben, és így a határvidéket veszélyeztette a török birodalom. Ezt Zsigmond király fel is ismerte, és ezért egy fokozatosan várakból kialakított védvonalat hozott létre a Vaskapu környékén. Mint tudjuk, Zsigmond király 1387 és 1437 között uralkodott, és ebben az időszakban, tehát a 14. század fordulóján kezdődött ennek a végvár sorozatnak, vagy végvár vonalnak a kiépítése. Itt a Duna 134 km hosszú szakaszán egy természetes határt képezett, és ezt a természetes határt kellett megvédeni a Kárpátok hegyvonulata és a Balkán között. Az itt létrehozott védelmi rendszerben 1429-ben volt a legnagyobb kiterjedése, amikor a német lovagrend kapta meg az ellenőrzés jogát, és itt 21 erődítményt vettek át. A várak parancsnoka ekkor egy, és ennek a területnek a vezetője Nikolaus Redwitz preceptor lett, aki a német lovagrend tevékenységét itt ellenőrizte, és ő készítette egy jelentést, amelyben beszámol erről a végvárrendszerről, és leírja itt, hogy ők hogy szervezték és hogy ellenőrizték ezt a védvonalat. Itt több helységről tesz említést, mert egy, mint mondtam, egy jelentést készített Paul von Rusdorf számára, aki felügyelte és megkapta ezt a feladatot. A végvárak rendszerében szerepel például a Severin vára, vagy Vaskapu, aztán Szentepéters, Orsua, Pecsvára, meg Drankó, Szandladisláden, tehát láthatjuk, hogy itt felsoroltam egy pár építményt, amit ennek a 21 védvárból álló rendszernek egy-egy erődítménye voltak. Az erődített helyek meghatározása sok esetben azért jelentett nagyon nagy problémát a jelenkor történészei számára, mert megépült a Vaskapu vízőerőmű, és ezek az építkezések, amik a 20. század közepén, 20. század vége fele készültek el, először 1972-ben, majd 1984-ben ezek az építkezések teljesen elárasztották azt a területet, ahol kiépült ez a végvár rendszer, és nagyon sok építményt ezekből a várakból elárasztott, és nagyon kevés maradt mondjuk úgy a szárazföldön, amit látogatni lehetne. Ugyanebben az időben került víz alá Adakalé szigete is, ez tulajdonképpen akkor a német lovagrend hajóhadának lehetett az állomás helye. Török eredetű a neve a szigetnek, és ez a sziget és az épületeinek része az eltűnt, egy részét ezeknek az épületeknek átszállították egy másik szigetre, és ott láthatóak. De viszont maga a vár és az itt kialakult tulajdonképpeni török település az teljesen víz alá került. Az egyik legnagyobb erődítmény, ami ezen a területen volt, és az egyik sarkalatos építménye volt ennek az erődrendszernek, az a Szörényvára volt, és ez azért menekült meg, mert a duzzasztó gáttól keretre helyezkedett el. Ezen a helyen, ahol a Szörényvára megépült, már a rómaiak is erődítményt emeltek, mert itt védték Trajanus császár által emelt hidat, a hidat, amelyik a Dunán az átjárást biztosította. A középkori vár a római erődítmény maradványaira épült, és a római kövek felhasználásával építették ki azt a kerektornyot és a falgyűrűt, amit a 13. században emeltek. Így létrehozták a Szörényi Bánság egyik legfontosabb épületét, amely a Szörényi Bánság már az 1230-as években létezett. Nagy Lajos király korában azonban ez az új erődítmény ugye állt, és védte a folyópartot. Az új vár, amit felépítettek ebben az időben, az már nem kapcsolódott a hídhoz, így ez a szerkezete épületenek formai is teljesen eltérnek a korábbi erődítménytől, és a 14. századi hadiépítészethez igazodnak. Ennek az épületnek a méretei az 120x körülbelül 90 méter, és a belső vár az 30x70 méteres nagyságú lehet, Itt leírják ebben a beszámolóban, amit mondtam, Redvic leírja, hogy 1429-ben ebben a várban 200 harcos és 40 íjász állomásozott. Mint egyik fontos védelmi pont szerepelt a Vaskapunál, és védte a Dunai szakaszt. Ami nagyon fontos, hogy Szörémány esetében számos támadásról tudunk, már 1418-ban a törökök kezére került, de akkor még sikerült gyorsan visszafoglalni a Zsigmond királynak a várat egy erősebb hadjárat következtében, de 1432-ben a törökök újra támadták a várat, és újra a török kezébe került. Egy másik építményről szeretnék beszámolni, ugyanis az a helyzet, hogy két végpontja volt ennek a védelmi rendszernek, az egyik volt a Szörényvár, és a másik a Szent László vár, és e között a két építmény között volt a többi kisebb erődítmény, ami ezt a végvár rendszert erősítette. A vaskapui várak láncolatában, mint mondtam, a Szent László vár az egyik fontos építmény, amelyiknek a végleges kiépítése az 1428-29-es évekre tehető. Erről az építményről is Redvic beszámolt, és azt is leírja, hogy ez a Szent László vár körülbelül kétszer annyi harcossal és íjásszal rendelkezett, mint Szörényvára. Arról is szó esik, hogy a Szent László vár területe sokkal nagyobb, mint a Szörényváré. A Szörényváré körülbelül 1 hektárnyi területet foglalt el, míg a Szent László vár majdnem 2 hektárnyi terület volt. Nagyon fontos a várnak az elnevelése, mert a Szent László várnak nevezték, tehát a magyar Szent királynól kapta a nevét, és egy másik erődítménytől a folyó túlpartján elhelyezkedő Galambóc várával szemben helyezkedik el. Majd beszélünk Galambócról is, milyen fontos szerepet foglalt el ez az erődítmény is ebben a vonalban, vagy ezzel a vonallal szemben. Ugyanis az történt, hogy Galambóc várát 1427-ben a törökök elfoglalták. Itt az egyik legfontosabb a vaskapu rendszernek a várát ellenőrzésük alá vették, és így megnyit az útvonal a záró erődítmények környékén. Ezért nagyon fontos Szent László várának a földrajzi adottságai, és meghatározók voltak a vaskapui erődítménynek a szervezetében. Így ez az építmény, ez körülbelül 190x100 méter kiterjedésű ovális alaprajzzal rendelkezett, és alkalmas volt arra, hogy erős katonai erők állomásozzanak a területén. Itt a két fő erődítmény között milyen kisebb erődítmények, tornyok szerepeltek, amelyek jelzés szempontjából voltak nagyon fontosak, mert olyan helyre épültek, ahonnan be lehetett látni a közeledő ellenségnek az útját, és ennek következtében lehetett jelezni a várrendszer többi építményeinek, hogy hol áll és honnan közeledik az ellenség, hogy meg lehessen szervezni a védekezést. A forrásokban Redvic jelezte egy Cinike várnak a létezését is, ahol kevés ember tartózkodott, 46 emberről ír, és írja, hogy a település a nevét azt Három Toronynak nevezhetjük, és onnan kapta, hogy Három Torony létezett. A Három Torony közvetlenül a Duna partjára épült, és ezek is a Duna elárasztotta őket, amikor megépítették ezeket a vízi erőműveket. És a víz felduzzasztása következtében 1970-ben még végeztek ásatásokat, de ezután a három építmény már víz elfoglalta őket. Másik ilyen fontos kis építmény az Drankó vára volt, ugyancsak ennek a vaskapui várrendszernek a kiépítésében szerepelt, és ezt 1419 után építették. Itt ez egy hatalmas torony volt, amely egy 3 emeletes építmény lehetett, és ennek oldalhosszúsága 21-23 méter volt, és a torony eredetileg 3 szintet tartalmazott, 15 méter magassággal, és a régi rajzokon hatalmas méreteivel látható. Mai szemszöggel nézve éppen csak, hogy kilátszik a Dunából, mert a vízi erőműn felduzzasztott vize ezt az erődítményt is, ezt a tornyot is elöntötte. Látható, a teljes várláncot tekintve, nagyobb létszámú katonaság csupán a vaskapu két végpontjában lévő várakban állomásozott, tehát Szent László várban és Szörényvárban. Ezzel el lehetett érni, hogy a szorosba bevezető bejáratoknál megakadályozzák az ellenséges haderők benyomulását, ugyanakkor a köztük levő kisebb tornyok, mint ahogy beszámoltam, három torony, a Drankó, és a bennük állomásodó kisebb csapategységeket tudták mozgatni, és így a védelmi vonalat gyorsabban tudták aktiválni. Ezek az építmények, amiről beséltem eddig, azok általában olyan 10-12 km távolságra voltak egymástól, és így nagyon gyorsan lehetett őket átszervezni. Ezek a kisebb tornyok radarként szolgáltak, mint amilyenek a modern katonai hadviselésben is vannak, és a legfontosabb céljuk az volt, hogy gyorsan észrevegyék a támadó seregek megjelenését, és így riaszthatták a lánc további erődítményeit, így pedig az együttes erővel aztán megakadályozhatták az ellenségnek a benyomulását. Ebben nagyon fontos szerepe volt a német lovagrendnek, amely biztosította ennek a védő várrendszernek a fenntartását és a szereplését.
A várak Erdélyben második felében beszéljünk arról, hogy miként alakult az aldunai végvárrendszer Zsigmond király korában.
Zsigmond király 1387 és 1437 között uralkodott, és ebben a periódusban épült ki az az aldunai várrendszer, amelyik 100 éven keresztül védte az ország déli határait. És a király trónra lépése után Magyarországnak rövidesen az oszmán birodalom terjeszkedésével kellett szembenéznie. Török birodalom a 14. század elején még csak egy kis nomád törzs volt, amely kialakította ezt a hatalmas birodalmat, és az első ilyen ütközés az a rigomezei győzelemmel kezdődött, és így közvetlenül szomszédságába kerültek a magyar királyságnak a törökök, és nagyon kellett tartani ezektől a török betörésektől és a portyázásoktól. Az első időszakban Zsigmond király támadó hadjáratokkal próbálta a törököket távol tartani, de a nikápolyi vereség 1396-ban ezt a támadó hadjáratokat megsemmisítette, és más hadi állásokat kellett kiépíteni, és másképp kellett a törökök ellen védekezni. A király lemondta a következtetést, hogy a támadó hadjáratok helyett inkább az ország védelmének a megszervezését kellett előnybe helyeznie, és ezért megreformálta a hadsereget, bevezette a telekkatonaságot, és arra törekedett, hogy a déli államokat, mint például Szerbiát, Havasalföldet és Boszniát a fennhatóság alá vonja, hogy ezek a kis államok mint ütköző terület maradjon a török birodalom és a magyar királyság között, hogy felfogják a támadásokat a magyar királyság határáig. Királyi várakat területi igazgatási egységekbe szervezte, és ide kinevezte az ispánokat, mint az első királyi váraknál meséltünk erről, és ezek az ispánok nagyon fontos szerepet játszottak a déli ország részben. 1419-ben ugye megépítették Szörényvárát, és körülötte kialakították a szörényi bánságot. Az újra felerősödő török betörések elhárítására az Alduna mentén új végvárakat emeltettek, és ezek a Dunának az északi partján Nándorfehérvár és Szörény között mindössze 4 vár létezett ebben az időszakban, a Kevevára, Harám, Orsova és Görényvára. Az 1420-as évek végére viszont már, mint előbb beszámoltam, több várat építettek, és itt egy egész tucat határvár épült, biztosítva a végvárrendszernek a fenntállását. Ezeket állandóan védték, bővítették, és ezek az építkezések biztosították a középkori Magyarországnak, a magyar államnak a határvonalát. A középkor folyamán ekkor volt a magyar állam utoljára olyan gazdasági helyzetben, hogy ilyen nagy arányú várépítést végezhessen. A végvárrendszer kiépítése nagy valószínűséggel az itáliai származású Ozorai Pipo eredeti nevén Filippo Scolari nevéhez is fűződik, aki 1404 és 1426 között mint temesi ispán szerepelt, és ő irányította a délkeleti ország résznek a védelmét. Halála után 1429-ben Zsigmond király a szörényi bánságot és vele a dunai várakat a német lovagrendre bízta, mint ahogy beszámolunkban elmondtam, és miután a német lovagrend 1435-ben elhagyta a területet, akkor a tarlóci fivéreknek adta át. Beszámolnék egy-két ilyen várról, ami ezen a területen volt, a területi egységeknek, az akkori területi egységeknek megfelelően. Létezett akkor a Keve vármegye. Ez a vármegye Nándorfehérvártól keretre helyezkedett el, és itten található egy Tornyistyevára nevezetű helyiség, amely Pancsova mellett van. Ennek a várát 1430-as oklevél említi. Mondanám Keve várát, ez Szerbiában található, ez Szent István király korában épült egy korábbi római erőd helyére, 1201-től említik oklevelek ezeket a kevei ispánokat, és a 15. század elején Ozorai Pipó idejében átépítették, bővítették, korszerűsítették, és így alakult, hogy Zsigmond király Keve város lakóinak tette kötelességévé a várnak a fenntartását és a védelmét. A vár az említett település ide menekült szerb lakóit 1439-ben Murád szultán hadjárata idején tovább vándoroltak, és Belső Magyarországban a Csepel szigeten telepedtek le, itt alakították meg a Kiskeve nevű helyiséget, ami a mai Ráckevének az őse. A kevei ispánság területén volt egy harmadik királyi vár, ezt Dombónak nevezték, amelynek először a várnagyát említik, Castellanus de Dombó 1323-ból. Itt is a királyi várat Ozorai Pipó idején építették ki 1414 körül. Következő ilyen területi egység, amiben még ilyen várakat építettek, az Krassó vármegye volt, és a Duna torkolatánál építették például Harán várát, neve egy délszáv eredetű, és magyarul pedig erődített templomot jelent. Itt egy késő római négyszög alaprajzú erődítményre építették ezt az újabb várat. Ez a vár már a 6. században is létezett, mert akkor itt volt a római bizánci birodalomnak a keleti határa. Az Árpád korban a királyok felépítették és helyreállították az erődöt a Duna vonalában, és így ez is, mint határvár szerepelt, aztán a 14. században már Krassó vármegyében, és a Krassó vármegyei ispánok nagyon fontos szerepet játszottak, mert valamikor aztán ők lettek a szörényi bánok, és ők irányították a Szerbiának egy bizonyos részét, és a dél-dunai területeket. Még egy másik ilyen váracska volt, a Pozsazsin vára, magyarul Alsó Pozsgás. Az erődítményt 1419 után építették, és a déli határvédelmet biztosító várrendszer egyik fontos eleme volt. Később elpusztulhatott, mert 1478-ban már az újraépítéséről írnak. Ez a vár is eltűnt azért, mert a 20. században, mint mondtam, megépült a vízi erőmű, és ennek a megépülése után elárasztotta a területet a víz. Ezen a területen található volt a Szent László vára is, de a Szent László váráról már beszámoltam. Átlépnénk a Temes vármegyébe. Itt a Temes vármegyében egyik ilyen fontos erődítmény volt a Librást nevű helység, és Stanilóc vára. Ez mindkettő 1419 után épült, ezeket a várakat ugyancsak Ozorai Pipó kezdeményezte a váraknak az építését. Ezen kívül az írott forrásokban még a szörényi bánság területén említést tesznek Szinice váráról, amely Orsovától körülbelül 4 kilométerre található, és itt ennek az említésénél elmondom azt, hogy itt három torony várnak nevezték. A régészeti kutatások alapján kiderült, hogy a tornyos erősséget már a 13. század második felesi 15. század első fele között emelték. Nagy valószínűséggel ezt is ugyancsak egy ilyen római korban emelt tornyoknak a helyén. De ezek is eltűntek a vasgapui túzasztógát építésénél. Másik ilyen váracska volt Pécsvára, ami a Kazánszoroshoz nagyon közel állt. Aztán fontos szerepet játszott Orsova vára, amely szintén római eredetű, majd az Árpád korban is létezett, aztán Nagy Lajos király újraépítette 1372-ben, és királyi vár lett 1387-ben, itt megint Zsigmond királynak a szerepéről kell beszámolni, aki Ozorai Pipónak a segítségével újraépítkezett, és fejlesztette a várat. A 15. században többször átépítették, és gyakorta szerepelt a törökök elleni harcokban, 1524-ben került aztán végleg török kézre, akik lerombolták. Most pedig nem láthatunk belőle semmit, mert ez is a Dunai víz szintje alá került. Ezen a területen még létezett egy Görényvára nevezetű építmény, és ezt az építményt Széchy Dénes várnagy foglalta el a bolgároktól, Ezt a Zsigmond-kori iratokban Újvár Bulgária területén, a Vaskapunál szerepel, és itt adott ki egy levelet is, amelyet 1419-ben az itt tartózkodása idején állítottak ki. Ezt a területet aztán a német lovagrendnek, mint elmeséltem, 1429 és 1435 között átadták, és itt a német lovagrend is építkezett. A névadás az nagyon sokat mondom, mert egy Gerény nevezetű személyre utalnak. Az utolsó ilyen dunai vár, amiről beszélnem kellene, az a Szörényvára, de a Szörényvárát, amelyik a várrendszernek a nagyon fontos támpontját alkotta, azt az előbb már elmeséltem. Itt egy néhány szót szólnék azért Ozorai Pipóról, akit magyarul ugye Ozorai Pipó néven emlegetnek. Őt Filippo Scolarinak hívták, és 1369-ben született Firenzében. Őt Firenzéből telepedett át aztán a magyar területre, és a felfele ívelő karrierje során 1397-ben a kanizsaiak által birtokolt Simon Tornya várának lett aztán a várnagya. Itt ismerette meg a szomszédos ozorai birtok örökösnőjét, Borbálát, és 1399-ben házasságot is kötöttek. Ennek következtében aztán a társadalmi ranglétrán Ozorai Pipó nagyon gyorsan emelkedett, és az uralkodó luxemburgi Zsigmond figyelmébe került, és így került az ország vezető személyiségei közé. 1403-ban volt egy főúri felkelés, ahol a főúri felkelésben kitartott Zsigmond király mellett, és ezért aztán a király bizalmába fogadta, és egyik legfontosabb tisztségviselő lett az országban. 1404-ben Temesi ispánság vezetését bízta rá a király, és így ennek a délkeleti ország résznek ő lett a kormányzója egészen haláláig. És mint beszámoltam róla, itt a rábízott délkeleti ország résznek a védelmében nagyon sok építkezést folytatott, itt bizonyította hadvezéri képességeit is, és sikerült ezzel a várépítéssel meg a hadvezéri képességeit kihasználva a törököket távol tartani a dél-magyarországi területektől. Mint láthatjuk, az itáliai kereskedőből magyar arisztokratává vált, és az 1410-es években már külföldön is megismerték. Különös tisztelettel fogadta a szülővárosa, amikor oda látogatott a királlyal együtt a konstanci zsinatra 1415-ben. Magyarország területén is kapott birtokokat, és Ozora várát említeném meg, amelyet egy kis falucskából itt egy virágzó mezővárossá fejlesztett ki. Jelentős magánvagyont nem gyűjtött, de még örökösen maradt utána. 1426-ban Lippán halt meg, és a székesfehérvári Szűz Mária bazilikában temették el.
Keresztes úr, 1428. Mit kell tudni Galambóc ostromáról?
Galambóc az ma is egy nagyon impozáns aldunamenti erősség, és mint látható képeken lehet, hogy többen ismerik. A vár régóta bizonyosan első Károly király idejében 1334-es hadjárattól a magyar királysághoz tartozott, egészen 1390 őszéig, amikor a törökök elfoglalták, majd a szerb fennhatóság alá került. A aldunamenti erősségek stratégiai jelentőségét a Zsigmond király felismerte, és végül 1426-ban következett be az, amikor Zsigmond Lázárevics István szerb despotával kötött tatai egyezmény értelmében megkapta például Neandorfehérvárt és Galambócot is, de az utóbbi várat a szerb kapitány Jeremiás Vajda átadta jó pénzért a törököknek. Annak ellenére, hogy ez az építmény, a vár hatalmas tornyaival nagyon pontos dunai átkelő helynek volt a védelmére építve, és kellett volna a dél-magyarországi területeket, a szárazföldet védenie. A vár az bekerült a török fennhatóság alá, és ezért aztán Zsigmond király 1428 tavaszán rendeletet bocsájtott ki, hogy a hadra szólította a népet, hogy foglalják vissza Galambóc várát. A magyar haderő Rozgonyi István parancsnokság alatt állt, és hozzájuk csatlakozott majd a Vitold litván fejedelem, Csarnyi Zavissza lengyel segélycsapat és dán havasalföldi román fejedelem is, és ez a haderő körül zárta a várat, és előkészítették Galambócnak az ostromát. Nagyon fontos szerepet játszott például a Galamb utca szemben lévő Szent László vár, mert ez előrelátásnak bizonyult, mivel itt láthatjuk azt, hogy mi történt, a Szent László várnak a szerepe nagyon megnövekedik később. Tehát körbezárták az erődítményt, felvonultak a várnak az ostromára, előkészítették a hadiflottával is, körülzárták a helyet, hogy ne lehessen hajóval megközelíteni az építményt, és ennek az ostromnak az oroszlán részét a hajóhad vállalta. Nem lehet tudni, hogy a haderő, amelyik körülzárta a várat, az mekkora lehetett, de körülbelül egy olyan 20-25 ezer ember erő számolnak be a okiratok, és körülvették a várat. Azért is fontos ez a létszám, mert később megérkezett egy felmentő sereg a törökök részéről, és mivel így két tűz közé került ez a haderő, amelyik haderő az gyalogosokból állott, és a várostromra volt felkészítve, ezért a megérkező török lovassággal és a török haderővel szemben nem tudott két tűz közé kerülve védekezni, és ezért Zsigmond király arra törekedett, hogy valahogy ebből a kelepcéből lehessen kimászni, úgy döntött, hogy nem bocsátkozik csatába a török sereggel, hanem visszavonulnak, és ezért a Szinán ruméliai Begler Béger fegyverszünetet kötött, hogy a seregét kimentse ebből a kelepcéből. A törökök végig is nézték, hogy vonul el a sereg, de itt Zsigmond királynak a becsületére írható az, hogy a király nem menekült el az első csapattestekkel, hanem visszamaradt, hogy az utolsó között kerjen át a Dunán. Na de viszont, mikor a törökök látták azt a kis haderőt, ami még megmaradt, akkor rájuk támadtak, és kísérletet tettek Zsigmond királynak az elfogására is. Ez egy éjszakai támadás volt, és itt nagy hatalmas pánik tört ki a magyar sereg soraiban, mindenki menekült, és igyekeztek felszállni azokra a hajókra, hogy hagyhassák el a területet. Itt a király is majdnem fogságba került, a lengyel Zavissza volt, aki megmentette a királynak az életét, ő visszamaradt, és török fogságba került, aztán a törökök meg kivégezték. Itt szörnyű vereséget szenvedett a királyi had olyan szempontból, hogy számbelileg nem volt a veszteség nagy, de viszont presztízs szempontjából, ahelyett, hogy elfoglalták volna a várat, csúnyán el kellett vonulniak, és alig tudták megmenteni még a királynak az életét is. Ezek a hadmozdulatok, amik megtörténtek, ezek nagyon fontos szerepet játszottak a későbbi hadászati szempontból is, és a vereségből aztán tanult Mátyás király is, aki mikor hozzakezdett Szabács ostromához, akkor már akkora hatot vitt magával, amely sikeresen ellen tudott állni a vár felszabadítására érkező török seregre is, és azokat meg tudta futamítani.
A várak Erdélyben utolsó percében a végső következtetések.
Végvár rendszer kiépítésében komoly szerepe volt annak, hogy Zsigmond a temesi ispán irányítása alá vonta a Marostól délre fekvő megyéket, majd hazánkhoz csatolta Szörényvárt. A legveszélyeztetebb aldunai szakaszon Ozorai Pipó vezetésével jelentős várépítések zajlottak, amelyeknek keretében megerősítették többek között Orsovát, Szörényvárt, szigeteket, Szent László várát, így 1430-ra már 11 vár állt a határ ezen részén, illetve Boszniában és az Adria térségében is kiépült a király uralkodás alatt a végvárok láncolata. Zsigmond a végvárrendszer hatalmas fenntartási költségei miatt előbb a német rovagrendet bízta meg a szörényi bánság irányításával, majd 1436-ban Talóczi Frankot, akinek családját már 1429-től kezdve több fontos pozícióban nevezte ki a király. Ennek eredményeként uralkodása végére gyakorlatilag egységes irányítás lett a déli végeknek, amelynek nagy haszna volt a későbbiekben. Szörényvártól az Adriáig nagyjából 800 km hosszan védte hazánkat az oszmán támadásokkal szemben a végvárrendszer, aminek kulcspontja Nándorfehérvár volt. A várat nem csak roppant méretei 15 hektáron terült el egyébként, hanem közlekedési helyzete is stratégiai jelentőségű erősségi emelte.
Keresztes úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést!
Köszönöm a meghívást, és remélem, hogy megint érdekes dolgokról tudtunk beszámolni. Azért is érdekesek ezek a várak, mert részben meglátogathatóak, és aki az Altuna mentén a Vaskapunál kirándul, vagy ellátogat ezekre a vidékekre, még felfedezheti ennek a végvárrendszernek a megmaradt elemeit, annak ellenére, hogy a Dunai vízi erőmű egy részüket elárasztotta.
Kedves hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.